Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatát hallgatják. A mai estén Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését tartjuk. A mai beszélgető társaink Várdai Pál és felesége Judit. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, kedves Judit és Pál. Örömmel találkozunk veletek újra, és bár mi jól ismerünk benneteket, az a kérésem mégis, hogy mutatkozzatok be, hiszen a kedves rádióhallgatók nem biztos, hogy ismernek benneteket.
Várdai Pál vagyok, feleségem Judit, mint ahogy elhangzott, 36 éve vagyunk házasok. Boldog házasságunknak 4 csodálatos gyermek ajándéka van, és hát a Veronikáiktól a legidősebb gyermekünktől már 3 unokánk is.
Mert hogy a gyermekeink már felnőttek, Veronika házas és a Zsolti fiunk, a másik 2 fiú pedig még otthon van.
Köszönjük szépen! A levél a következő gondolatokkal kezdődik. Az ember társas lény a világon mindenütt valamilyen kapcsolatrendszerben él. Kapcsolatban áll önmagával, Istennel és a többi emberrel. Az ember önmagával való kapcsolatát a saját magára vonatkozó igazság föltétel nélküli megismerésének vágya határozza meg. Szeretné megérteni, megismerni önmagát, helyét a világban és létének értelmét és célját. Mikor döbbentetek rá arra, hogy az önismeret igenis fontos?
Én felnőtt fiatalként azt gondoltam már, hogy ismerem magam, és később már megvolt mind a 4 gyermekünk, amikor voltam egy lelki gyakorlaton, ahol Bőti Tamás atya azt mondta, hogy csak akkor tudom jól szeretni az Istent, és akkor tudom jól szeretni az embertársaimat, ha magamat ismerem, ha magamat elfogadom, és hogyha magamat tudom szeretni. Ez akkor nagyon megdöbbentett. Én azt gondoltam, hogy szeretem az Istent, és szeretem a barátaimat, meg a körülöttem lévő embereket, de rájöttem Tamás atya mondatai kapcsán, hogy igenis foglalkoznom kell azzal, hogy én milyen vagyok, magamat elfogadni, és ebből az elfogadásból meg kell születnie a szeretetnek is.
Mi, hát hány éve, 20 éve részt veszünk egy úgynevezett kurzió mozgalomba, és én ott szembesültem először ezzel, hogy ugyan én is ismerem magam, de hogy ez mennyire fontos egy vállalkozónak is, hogy képes azt a munkát megcsinálni, elvállalni, illetve hogy én mire vagyok képes, mik azok az adottságaim, mik a talentumaim, és ezekkel kell hát gazdálkodjak, boldoggá lennem, és boldogítani másokat. De hogyha ezeket nem tudom, akkor nem tudom a módját igazán hatékonyan átadni az életemet.
Elég érdekes dolog, ugye, hogy nem gyerekként fog az önismeretünk jól alakulni, bár próbálnak erre irányítani minket. Én is ezt tapasztaltam, hogy amikor házas hétvége mozgalomba bekerültünk, és ott ráirányították a figyelmet, hogy jól szeressem magam, jól ismerjem magam, és ez lesz az alapja annak, hogy a páromat is jól szeressem, és jól ismerjem meg. Ez egy fordulatot hozott az önismeretemben. Úgyhogy nagyon különleges, ugye, a világ, hogy meg kell érni erre is.
A hétvégében az egyik első pont volt, hogy önmagammal való kapcsolatomat mutassam be. Hát a legnehezebb volt ennek a területnek a kidolgozása, mire megtaláltuk, illetve megtaláltam azt, hogy valójában mi is jellemez engem, mi az, ami leginkább bemutat néhány szóban, mondhatom azt, hogy vért verejtékeztem, mire erre rájöttem, egyáltalán nem volt könnyű.
Most, hogy mondod, Miklós, jut eszembe, hogy igen, mi is voltunk házas hétvégén, és ott az egyik bevezetőben az állarcokat feszegették, és akkor én sokáig azt gondoltam, hogy ugyan hát nekem semmilyen állarcom nincsen, és az egy jelentős állomás volt az önismeretnek, amikor rájöttem, hogy bizony én is hordok, viselek állarcokat, és hogy ezeket le kell vennem ahhoz, hogy az igazi Juditot ismerjék a többiek.
És ennek egyik érdekessége az, hogy van egy állarcom, amit én annak tartok, és utána kiderül x év után, hogy ez hamis állarc, az igazi nem ez jellemez engem, hanem egy hasonló, de mégis más. És akkor azon kell dolgozni, bár vigyázni kell vele, mert az állarc sem biztos, hogy mindig rossz. Tehát azt is lehet úgy hordani, úgy viselni, hogy az a másik felé segítséget jelentsen, és nem egy elválasztó falat.
Valójában ugye azt tükrözitek most vissza, hogy alakul a önismeretünk és az én képünk. Ti ezt hogy éltétek meg?
Azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődik. Azt is Tamás atya mondta, hogy a szülő szüli a gyermekét, és a gyerek szüli a szüleit. Tehát az, hogy alakul az önismeretünk, azt gondolom, hogy ebben a felnőtté váló gyermekeink is sokat segítettek, és tükröt mutattak, hogy bizonyos cselekvéseink, vagy bizonyos reakcióink, azok várták a válaszokat, hogy azok miért pont éppen ilyenek, és akkor bizony mélyére kellett ásnia akár a gyerekkori élményeknek, akár a felnőtt fiatalkori élményeinknek, hogy miből fakadnak a különböző reakcióink az ő tetteikre, viselkedésformájukra.
Ehhez kapcsolódna talán, amit a szintén Tamás atya mondott, hogy senki nem születik szülőnek, a gyerekkel együtt növünk. Én válok inkább apává, és ők mutatják meg azokat a belső dolgaimat, amiket akkor fedezek fel én is. Tehát az önismeretnek tulajdonképpen, hát vagy önismeretet egy életen keresztül tanuljuk. Fiatalnak lenni, szülőnek lenni, majd nagyszülőnek, hogyan, tehát hogy állandó változásban vagyunk.
És mi most már hozzátehetjük azt is, hogy a öregedés lépcsőjénél egy újabb tanulási folyamat következik, úgyhogy az életkorokkal valóban...
Idősen magunkat elfogadni.
Igen, és ahogy Miklós az előbb mondtad, hogy az állat is változhat, tehát egyik évtizedben, másik évtizedben lehet, hogy más a jellemző, és ugyanígy az én képünk egész szépen tud alakulni. A levél folytatása. Az embert Isten azzal, hogy saját képmására teremtette, személyi méltósággal ruházta föl. Az emberi személyt Isten értelmesnek teremtette, ami azt jelenti, hogy ura tetteinek és felelősértük. Méltóságunkat Istentől kaptuk. Mennyiben más a keresztény méltóságunk felfogása, átélése, mint a 21. század nem hívő fiainak nézete az emberi méltósággal kapcsolatosan. Hogy látjátok, hogy a mai ember miben látja a méltóságát?
Én felnőtt fiatalokkal foglalkozom, és nagyon érdekes, ahogy azt gondolom, hogy ez is fejlődik bennük, mert amikor megérkeznek az érettségi után, akkor azért még eléggé a kamasz értékeket képviselik, és úgy látom, attól függően, hogy milyen közösségbe kerülnek be, vagy ki a hangadó abban a közösségben, annak az befolyásolja, hogy milyen módon értékelik önmagukat, milyen módon értékelik a környezetüket és a benne élő embereket. Sokszor azt tapasztalom, és ezt szomorúan látom, hogy a lányok is nem értékelik eléggé magukat, amikor olyan módon öltözködnek, olyan módon viselkednek, és ezt úgy szívesen szólnék nekik, hogy ennél te sokkal értékesebb vagy, mint amit mutatsz magadból, és utána megdöbbenve szomorúan mondják, hogy a többiek nem úgy viselkednek velük, mint ahogy ők elvárják, holott azt gondolom, hogy a saját viselkedésükkel nem vívják ki azt a megbecsülést, tiszteletet, amit igazából belül megvágynának.
A világ azt sugallja, hogy tökéletesnek kell lenned, nem szabad hibáznod, és hogyha hibázunk, akkor hát igen erősen, szinte olykor a földbe döngölnek bizonyos dolgok miatt, és hát ez abszolút méltatlan az emberi méltóságán gát hát csorbítja, és hát azt gondolom, hogy a világnak azért, meg az embereknek azért ilyen az önképe, mert hogy nagyon sok negatív és hát fölbedöngölő visszajelzést kap. Én ezt tudatosan hát fölvállaltam a gyerekeimmel, hogy senkit nem lehet jóvá szidni, hanem dicsérő szavakkal, és azt gondolom, hogy helyes önképpel rendelkeznek a gyermekeim.
És mint pedagógusok, meg többen is itt pedagógusok vagyunk. Sajnos látjuk az iskolában és az iskolapadban, hogy leértékelik önmagukat a gyerekek. Tehát egyszerűen nem veszik észre, nem figyelnek a saját, de még társaik értékeire sem. Tehát így nem csak, hogy sajnos önmagukat, hanem a világot is és a környezetüket is leértékelik, és mindent félváról tekintenek, mindent le akarnak szólni, és le is szólják, és ezért van az, hogy bizony nagyon nehezen teremtenek kapcsolatot is, igazi, pozitív értelemben.
És azt is el lehet mondani, hogy nagyon sok esetben a méltóságot, a rangot egymás között a pénz, a gazdaság jelenti. A másiknak szebb tabletje van, a másiknak jobb mobiltelefonja van, a másiknak márkásabb ruhája van, és a gyerekek, fiatalok között ez a harc, ez hát bár felszínes dolgokból indul, de mégis mélységekig hat, és az én képüket is, az önismeretüket, a méltóság, tudatukat alapvetően kikezdi.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Most körülbelül egy fél évvel ezelőtt volt a diákokkal egy önismereti kurzus, amit hát együtt csináltunk, és nagyon érdekes volt, egyrészt nagyon örültek annak, hogy olyan dolgokat ismertek meg önmagukból, ami eddig nem volt világos, de azt mondták utána, hogy azért is volt nagyon fontos ez az önismereti kurzus, mert hogy egymást is könnyebb megismerni, és hogy ez az egymás könnyebb megismerése az elfogadást szüli, hogy megérti, hogy miért úgy reagál a másik egy-egy bizonyos helyzetre, amit addig furcsálkodva vagy idegenkedve tekintett, azt most látja, vagy megérti, hogy miért úgy viselkedik a barátja, társa.
Bíró atya a következő gondolattal folytatja a levelet. Isten ugyanis az embert a saját döntésére akarta bízni, hogy a maga elhatározásából keresse teremtőjét, és hozzáragaszkodva szabadon jusson el a teljes és boldog tökéletességre. Az előző mondatokról mi jut eszetekbe? Tehát erről a szabad döntésről.
Azt gondolom, hogy a döntés az nagyon-nagyon fontos, és nem is biztos, hogy eléggé hangsúlyozzuk, akár a fiatalok számára, és a sodródás, tehát a döntés és a sodródás, a kettő az, azt gondolom, hogy a két ellenpontja az életünknek. Felelősek vagyunk, ezt szoktuk mondani, hogy mindannyian a boldogságra törekszünk, ezt különböző utakon akarjuk megvalósítani, és a döntéseinkkel felelősek vagyunk az életutunkért. És ha tudjuk, hogy szabadságunk van, értelmünk és akaratunk arra, hogy meghatározzuk a célt, és afelé haladjunk, akkor azt gondolom, hogy ezek azok a döntések, amik vihetnek e felé. Nagyon sokszor tévutakon is keressük a boldogságot, azt gondolom, és itt kicsit vissza lehet utalni arra, amit az előbb kérdeztetek, az értékre, meg a döntés, meg a boldogság keresés, tehát hogy ezeket azt hiszem, hogy nem lehet szétszedni. Számtalanszor megtapasztaljuk azt is, azt gondolom mindannyian, hogy a tévutakon keressük a boldogságot, nem is nyerjük el vele. És akkor meg kell állni, jó döntéseket hoztam-e, jó irányba mentem-e, és ha esetleg nem, akkor merni kell változtatni azon az úton, amin éppen haladunk.
Döntéseinket sokszor érzéseink határozzák meg, a pillanatnyi helyzetünk, és egyszer egy játékba vettünk részt, amelyik azt mutatta, hogy figyeld magad, hogy percről percre milyen érzések érnek, hogy érzed magad. És az egyik percben meghallottam kint egy rigót, akkor egy ilyen boldog érzés. Aztán eszembe jutott egy negatív dolog, ami már lezuhant, elmúlt ez az érzés, és már egy negatív érzés befolyásolt. És akkor jöttem rá, vagy vezettek rá, hogy pillanatról pillanatról rengeteg benyomás ér bennünket a világra, és pillanatról pillanatra változik a hangulatunk, az érzésünk, és ennek megfelelően más-más döntéseket is hozunk is.
Számomra itt Nemes Ödön atyának egy mondata ugrik be, amikor egyszer arról beszéltünk, hogy hányszor állunk választási lehetőség előtt, hogy most ezt csinálom, vagy azt csinálom. És azt mondja, nem érdemes hezitálni, mondd ki, hogy ez az irány, ez az, ami nekem fontos, és akkor helyesen döntöttél. És attól a perctől fogva az a helyes lépés, amit akkor kimondtál, amit akkor te jónak láttál. Nem szabad visszalépni, nem szabad azt nézni, hogy de a másik miért lett volna jobb, vagy rosszabb, vagy most erre, vagy arra. Nem, az a helyes, amit akkor döntöttél, amire igent mondtál.
Igen, de ha jól emlékszem, azt is mondta Ödön atya, hogy krízis helyzetben viszont ne döntsünk. Tehát, hogy amikor nagy szomorúság van, vagy éppen nagyon nagy kudarc ér minket, akkor várjuk meg, amíg visszajön a nyugalmi állapot, és csak utána hozzuk meg azt a döntést, amiről te is beszéltél.
Igen, hogy
most
ne
Miklós.
Okozzon igazi törést igen. Bennünk véletlenül sem.
Hát, vagy ne rossz irányba menjünk igen, az elkeseredés igen. Által.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatát hallgatják Bíró László püspökatya Hívom a családokat című levelének a megbeszéléséről. Mai vendégeink Várdai Pál és felesége Judit, a műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
A levél így folytatódik. Az önismeret és istenismeret kölcsönösen feltételezik egymást, a kettő nincs egymás nélkül. A többi emberrel való kapcsolat kulcskérdése az, hogy tudunk-e minden emberhez úgy közeledni, hogy mindenben a javát akarjuk szolgálni, még akkor is, ha ő nem ilyen szándékkal közeledik hozzánk. Más szóval az, hogy követi a Krisztus parancsát, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, ahogy a János evangéliumban olvashatjuk. Házaspárként mit jelent nekünk Jézus mondata, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket?
Az első, ami ennek kapcsán eszembe jutott, Rokadani atya mesélte, hogy ő házasságra készítvén fiatal párokat, jegyesoktatás kapcsán mindig meg szokta tőled kérdezni, hogy hát miért akartok összeházasodni. És mondanak mindenfélét, de ha az a csúcsmondat, hogy azért, hogy én boldog legyek, akkor azt szokta nekik mondani, hogy na ti vagytok azok, akik nem házasodhatnak össze, mert hogy nem lehet az a fő cél, hogy én boldog legyek, annak kell a célnak lennie, hogy a másikat legyen boldoggá.
Erről nekem az jut eszembe, amikor beszélgetünk a szexről, házas szerelemről. És ugye a úgynevezett, hát a szex az a kapcsolatból, amit én kiveszek, ami nekem jó. A szerelem a házasságban pedig úgy teljesedik ki, hogy azt fogadom, hogy az oltárnál is, hogy boldoggá teszlek, és azt keresem, ami neked jó. Tehát pont az ellenkező az adás. És ez hát nagyon lényeges, egész életemben ezt próbálom tenni, hogy azt keresem, hogy mi a jó neked, hogyan tudom ezt magamba tovább fejleszteni, és minél inkább átadni. Amivel hát boldoggá teszlek, és ez boldoggá tesz engem is, mert annak örülök, mert hisz ezt is fogadtam, és annak örülök, ha neked jó, és ez nekem is jó.
Ez egy nagyon fontos gondolat, és néhány évvel ezelőtt a hétvégének volt is egy ilyen lelki gyakorlata, ahol az volt a fő gondolat, a fő téma, hogy úgy szeresselek téged, hogy azt adjam neked, ami számodra a boldogságot jelenti. A levél folytatása. Az Isten kép más ember személy méltósága megnyilvánul szabad akaratában is. A személy szabadon dönthet a jó és a rossz között, Isten mellett vagy ellene. Isten az embert saját döntésére bízta. Döntése a földi életében történik, de döntő befolyása van üdvességére. A döntéseinek alapját a sínai kötáblákban, a hegyi beszéd tanításában, Jézus követésre szóló felszólításában összefoglalt erkölcsi törvények képezik, akkor a jó, az igaz és a szép mellett dönt. Megindul Isten felé. A szabad akarat alapján való döntéseinkben hogyan tudjuk segíteni vagy támogatni egymást?
Azt gondolom, hogy ez nálunk nagyon fontos, a szabadság is, meg a támogatás is. Mi együtt vagyunk egy közösségnek a tagjai, de nyilván más Palinak és más az én szerepem. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ez egy közös út legyen kettőnknek, és tudjuk abban támogatni a másikat, amit ő fontosnak tart. Én nagyon szeretem azokat az időket, amikor ezekről a döntésekről beszélgetünk, megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik az az út, ami mind a kettőnknek jó. Nem gondolom, hogy feltétlenül minden lépést együtt kell tenni, de hogy a fő cél az ugyanaz, és hogy az utunk az egymás mellett halad, az nagyon fontos. Én nagyon sokszor tapasztalom Pali támogatását az együtt gondolkodásban, a megerősítésben, a tervekben és a megvalósításban.
Én festek színekkel foglalkozom, és ott hallottam, hogy a fehér akkor fehérebb, ha feketét rakok mellé. Egy nő akkor nőbb, ha egy férfi van mellette. Ha érzi annak támogatását, és ezt hát számos esetben tapasztaltam az életünk folyamán, és a szabad akarat és szabad idő, ami hát elég kevés van, ezt próbáljuk megadni egymásnak a szabadságot, hogy a saját dolgainkat végezzük, a közös dolgainkat végezzük, de van, legyen saját időnk is, amikor önmagunkkal foglalkozunk. Tamás atya ezt is mondta, hogy kell legyen minden nap egy fél órád, amikor csak önmagaddal foglalkozol. Ez nem mindig sikerül, de általában igen, és kell legyen egy ilyen tér, amikor önmagam vagyok, amikor nem szolgálok, nem apa vagyok, nagyapa, nem feladatokat oldok meg, hanem akkor önmagam személy vagyok.
Ez a szabadság, ez mennyire erősít téged, ezek a szabad idők és az önmagaddal való foglalkozások, hogyha visszatérsz Judithoz, akkor hogy érzed azt, hogy ezek az idők erősítettek?
Határozottan erősítenek. Van, amikor ugye ez nem következik be, vagy a sok feladat eláraszt, és akkor nincsen esetleg erre, akkor szinte tolul bennem ez az igény, hogy akkor legyen meg ez a saját idő is. És amikor ez tölt engem, igen. Tehát amikor önmagam lehetek, én különösen is nem azt mondom, hogy befelé forduló, inkább voltam, tehát kellettek azok az idők, hogy akkor önmagam is helyére tegyem az eseményeket, a dolgokat, és megnyugodjak, és újrainduljak, és akkor bizony ezek jó hatással vannak, azt hiszem a Juditra is, és a környezetemre is.
És a kapcsolatunkra is.
De ez érdekes is, mert kettőnk közül Ági az, aki a szabadságot rendkívül fontosnak tartja, és annyira fontosnak, hogy gyakorlatilag, hogyha nem dönthet szabadon, hogyha nincsen meg a lehetősége, hogy kimondja, hogy ő neki ez mennyire fontos, akkor egy törött szárnyú madárnak érzi magát, aki alól kihúzták a talajt, és elveszett, és kész, és onnantól fogva gyakorlatilag még a kapcsolatfelvétel is rendkívül nehéz, tehát nem találjuk egymás között a megfelelő hangot, a hangvételt, a közeledésnek a lehetőségeit.
Hát igen, és ilyen törött szárnyú madárként kicsit úgy magamba zuhanok, és ahogy mondtad te is, Pali, szükség van arra, hogy elrendezzem magamba ezeket a gondolatokat, mert hogyha csak önmagammal vagyok tele, akkor hiába találkozom Miklóssal, hiába találkozom a gyerekeinkkel, vagy pedig akárki mással, baráttal, ismerőssel. Nem tudok nyitottan odafigyelni, és nyitott szívvel a másiknál jelen lenni, annyira bezárnak ezek a rossz érzések. Úgyhogy nagyon, nagyon fontos, ahogy Miklós mondta, ez a szabadság nekem is.
Az ember személyisége fejlődése során keresi önmagát. Az identitás formálódása egy életen át tartó folyamat, folytatódik a levél. Az egyén azonosul különböző, gyakran nehezen összeegyeztethető szerepekkel. Anyai és apai szerep, nagyszülői szerep, szakmában betöltött szerep. Ebben a belső folyamatban is döntő szerepe van a hitnek, mert aki felismerte, hogy mindent Istentől kapott ajándékba, az nem egy elképzelt vagy valamilyen külső hatásra kialakult élettervel igyekszik azonosulni, hanem lelki ismeretére hagyatkozik, mert tudja, hogy az igazság lelke elvezet a teljes igazságra.
Ahogy ismerünk benneteket, elég sok szerepetek van nektek is, elég sok helyen megjelentek, és elég sokféle feladatotok is van. És hogyan érzitek, hogy ezek a szerepek hogyan segítenek az identitásunk kialakításában, megtalálásában? Hogyan lehet az előző János idézete egy útmutatás?
Már házasságunk elejétől kezdve Pali mindig így fogalmazott, hogy mi hárman kötöttük a házasságot, ő, én és az Úristen, és azt gondolom, hogy ez végigkísérte az egész életünket, ennek alapján szerettünk volna dönteni, és így élni az életünket. Azt gondolom, hogy elsőként legfontosabb szerepem az a feleség szerepe, és most, hogy a gyerekeink felnőtté váltak, így a nagyon érdekes megtapasztalni, hogy hogyan változik az anyai szerepem. Feleségként ti az előbb beszéltetek az öregedésről, azt gondolom, hogy a saját magunk és a társunk öregedésével kapcsolatban is odafigyelőnek és elfogadónak kell lenni, és ugyanígy, ahogy a gyerekeink felnőtté váltak, nem azt jelenti, hogy nincsen ránk szükségük, vagy nem akarnak velünk olyan szoros kapcsolatot, de átalakulnak ezek a kapcsolatok, és azt gondolom, hogy nyitottnak kell lenni arra, hogy hogyan tudunk jól jelen lenni ezekben a szerepekben. Én nekem, mivel hogy már nagyok a gyerekek, igazából a munkahelyemen betöltött szerepem, illetve a közösségben elvállalt feladat is jelentősebb időt foglalhat el, mint régen. Volt időszak, amikor még mind a négy pici volt, akkor az anya szerepem vitte el a legtöbb időt. Akkor is, és most is igyekszem arra, hogy a feleség szerep az kellő időt kapjon a mindennapjaimban, de most, hogy már kevesebb az anyai és nagyanyai szerep, azt gondolom, hogy nyugodtabban tudom odaadni a munkahelyi és a közösségi feladatokra az életemet és időmet. És ebben is nagyon fontos Pali támogatása és elfogadása, hogy ezeket úgy tehetem, hogy tudom, hogy Pali ebben támogat, és egyetért azzal, amit én csinálok.
Tulajdonképpen ugyanezeket el tudom én is mondani. Egy munkai példát vagy helyzetet próbálnék, vagy azzal próbálnám rávilágítani, hogy vannak olyan, és voltak olyan helyzetek, ami hát ilyen feszítő, szorító, nem tudom, igazgatóhoz be kellett menni, és hát tudtam, hogy itten, hát félten tartottam tőle, és az ajtóba kopogás előtt, hát Istenem szent nevében légy velem, nyitottam be, és hát aztán lezajlott a dolog, és amikor kijöttem, akkor tudatosult, mert ettől tartottál, ettől féltél, és számos esetben megtapasztaltam családi helyzetben, munkahelyi, vagy olyan helyzetben, ami esetleg a komfort érzetemen kívül, tehát ahol egy bizonytalan helyzet van, hogyha Istennek szánom, illetve őt hívom segítségül, akkor szinte mindig megtapasztaltam a segítségét. Ezt hallottam ebben a mozgalomban, a kúzióban, amiben, hogy Isten és én abszolút többséget alkotunk, és ezt teljesen alá tudom húzni, mert az életemben ezt tapasztaltam.
Számomra nagyon fontos a nyugdíjas nagyapa szerep, és ebben jól is érzem magam, és írtó nagy boldogság, amikor olyan pillanatokat élhetek meg, mint amit a legkisebb unokámmal kapott egy pázlit, ahol ellentéteket kell kirakni, és az egyik ilyen párban egy idős ember, a másikon egy pici fiúcska volt, és a gyerek boldogan rakta össze, és kiabálta, na papa, ez meg én vagyok. És akkor közben rám nevetett, és tudtam ő is, meg én is, hogy mit jelent ez, vagy amikor vacsoránál a másik fiamnak az unoka gyerekeivel voltunk együtt, akkor ugrattam őket valami szójátékkal, és akkor nagy nevetés, és nagypapa, te olyan vicces tudsz lenni, és ilyenkor olyan jó, amikor nagyokat nevethetünk, és azért ez úgy jól esik az ember.
Nagypapa, te vagy a világ legviccesebb nagypapája, ezt is mondta a kis Ábi Ágó.
Az a közösség, amely figyel a szeretet apró részleteire, amelynek tagjai törődnek egymással, és nyitott evangelizáló teret alkotnak, olyan hely, ahol jelen van a föltámadott, aki az atya terve szerint megszenteli ezt a közösséget. A fogyasztói individualizmussal szemben, amely arra törekszik, hogy a mások által nyújtott jólét keresésében elszigeteljen, a mi megszentelődésünknek állandóan azonosulnia kell Jézusnak azzal a vágyával, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, atyám, bennem vagy, és én benned.
Ti hogyan tapasztaljátok meg a közösségeitek támogatását?
Legkisebb korom óta nekem nagyon fontos a közösség. Szerencsém volt, amikor édesapám 8-9 éves koromban elvitt, hogy első áldozásra felkészítsen Kozma Imre atya, és akkor a nővéremmel rendszeresen jártunk hozzá, és ezzel együtt be is kapcsolódtunk Imre atya diákok alkotta közösségébe, hittancsoportba, jó volt velük kirándulni menni, jó volt velük nyáron táborozni. Amikor felnőtt lettem, és Palival összeházasodtunk, akkor mi az Zugligeti családközösséghez tartoztunk. Én azt gondoltam, mi ketten vagyunk testvérek, hogy nekem lesz két gyerekem, Paliék hárman voltak, ő három gyereket szeretett volna, és valószínű, hogy vagy kettőnél, vagy háromnál meg is álltunk volna, de megtapasztaltuk a közösségben, hogy mennyire jó az, hogy nagy családosok vannak ott. Együtt nyaraltunk velük Sukoron, több évet töltöttünk együtt, és az ő gyerekeik, a mi gyerekeinknek voltak példaképei, cserkészvezetői, és igazából most meg arra vágyunk nagyon, hogy mi közösségi életet élünk most is. Pali említette, hogy a Kurzió közösségéhez tartozunk, és nagyon szeretnénk, hogy a gyerekeinket is közösségek támogassák, mert azt tudjuk, hogy a közösség segít megmaradni az Isten felé vezető úton.
Én a közösséggel kapcsolatban azt említeném meg, hogy ezen a közösségre lépésnek és a közösséghez való tartozásnak vannak akadálya is. Egy akadály például bennem, hogy gyerekkorom óta szépen fölépítettem magamba a falat, hogy akkor sérülésmentes, tehát hogy minél kevesebb sérülés éljen, és hát ebbe a bizonyos mozgalomba hát világítottak rá, hogy nem. Jézus pontosan azt mondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványos ahhoz, hogy menjek, le kell rombolni ezt a falat, közösséget kell építeni, meg kell szólítanom a másikat. És ezt fantasztikus érzést tapasztalni, hogy milyen nehezen építettem föl magamba ezt, és ilyen feeling módon, és milyen nehezen bontottam le, és ennek megvan az eredménye, mert így tudok kapcsolódni másokhoz, és hát fantasztikusan jó érzés. Olyan életeket ismerek meg, hogy szólítok meg olyan embert, ismeretlen embert, és pillanatokon belül egy csodálatos élet bontakozik ki előttem, amire nem is számítottam. És ezt enélkül nem is tapasztalhattam volna meg, a nyitottság nélkül.
Igen, ott mi a házas hétvégében, a házas hétvége közösségében ugyanezt tapasztaljuk. Tehát a Miklós már említette, hogy az én képünkkel való találkozás az elején nagy nehézségeket okozott, ezt át kellett törni, és mi nekünk is meg kellett tapasztalni, hogy a falakat le kell bontani ahhoz, hogy a másik felé tudjunk lépni, és a másik felénk való lépését észrevegyük, tudjunk ráhangolódni, és befogadni őt, meghallgatni őt, és azt gondolom, hogy a közösség nélkül mi is nagyon gyenge lábakon állnénk. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy vannak olyan virágok, amik nagyon szépek, hogyha a karót tűzünk mellé, de ha kiúzzuk a karót, akkor azért a szél könnyen lengeti, esetleg el is töri őket, és ilyen megtartó, erős karónak érzem mellettünk is a közösséget, ami hozzá segített ahhoz, hogy a mi házasságunk is inkább kivirágozzon.
Ahogy ezt te mondod, én nekem az jut eszembe, hogy amíg közösség nélkül élsz, addig úgy éltünk, mintha egy szűk cellában, egy ablak ajtó nélküli cellában ültünk volna sötétben. Amikor viszont sikerül a falakat lebontani, akkor kinyílik egy óriási kivilágított bálterem, ahol mindenki felét fordul, te pedig mindenki felé fordulhatsz bátran, nyíltan, őszintén, és senki nem használja ki a másikat, hanem azért vagyunk, hogy támogassuk és segítsük egymást.
Táncoljunk együtt.
Úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatának Bíró László püspökatya Hívom a családokat levelének megbeszélését hallották. Mai vendégeink Várdai Pál és felesége Judit voltak. A műsort vezették Pap Ági és Miklós.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.